Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Karsai Dániel alkotmányjogász részvételével tavaly októberben megtartott Szólj be a papnak rendezvény után ismét kerekasztalbeszélgetést szerveztek az eutanáziáról a Párbeszédházában június 4-én. Ezúttal új szempontokat bevonva a közös gondolkodásba. Koronkai Zoltán bevezető szavai és a Szent Lelket hívó imája után következett a diskurzus, amelyet Meskó Zsolt író-rendező vezetett. A beszélgető partnerek Hegedűs Katalin, hospice és gyásztanácsadó, az orvosi etika tanításában 30 év tapasztalattal rendelkező terapeuta, a Méltóságért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Monostori László, Esperes plébános, morálteológus, és Gyombolai Pál, a COVID-járvány frontvonalát megjárt intenzív terápiás szakorvos voltak. Rendeletben korlátozta az illegális határátlépést követő menedékkérelmek benyújtását az amerikai elnök. Így ha egy héten át napi átlagban meghaladja a 2500-at a zöld határ mentén feltartóztatott törvénytelen érkezők száma, ideiglenesen felfüggeszthetik a menedékkérelmek benyújtásának lehetőségét. A Momentum elnöke Donát Anna bírálta a Fidesz háborús plakátkampányát. Majd a médiahatósághoz fordult annak érdekében, hogy a hatóság a gyermekek védelmében járjon el. Rendszeresen egyeztetne a kerületek vezetőivel, folytatná a parkolási rendszer átalakítását, és a célja, hogy 2030-ra a fővároson belüli közlekedésnek csak a 20%-a legyen az egyéni gépjármű forgalom, mondta az újraválasztásáért kampányoló főpolgármester jelölt. Karácsony Gergely az Inforádiónak közölte, a következő 5 évre már betározott projektjei vannak, amelyeket az Európai Uniós finanszírozással akarnak megvalósítani. 10 000 forint értékű kultúrkupont biztosítana minden budapesti lakosnak megválasztása esetén Vitézi Dávid. A kupont színházjegyekre, művészmozikba, fürdőjegyekre vagy állatkerti belépőkre használhatnák fel a budapestiek. A magyar kormány a nemzeti szuverenitás elleni támadásként tekint minden olyan intézkedésre, amely veszélybe sodorhatja hazánk biztonságos energiaellátását, jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron. A tárca vezető a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon rámutatott, hogy Magyarország egyike azon európai államoknak, amelyeket legsúlyosabban érintettek a nagyjából 2,5 éve tartó ukrajnai háború negatív következményei az energiaellátás vonatkozásában. Újabb állatjóléti támogatásokról döntött a magyar kormány 42,5 milliárd forint értékben, közölte az Agrárminisztérium. Mintegy 550 kérelemről a tejhasznú szarvasmarha ágazat részére hozott pozitív döntést a tárca. Bekerült a 600 legjobb egyetem közé 3 magyar felsőoktatási intézmény, az egyik ranglistán, az ELTE, illetve a Szegedi és a Debreceni Egyetem is ott van, a világ legjobb 1500 egyetemét rangsoroló listán. A mai nappal megkezdődik az európai parlamenti választás. A tagországok többségében vasárnap lesz a voksolás. Hollandiában már a mai napon az urnákhoz járulnak majd a választók. A miniszterelnök szerint az európai parlamenti választások legfontosabb kérdése az lesz, hogy hány háborúpárti és mennyi a békepárti képviselő, függetlenül attól, hogy azok melyik frakcióban ülnek. Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy nem esik le az ujjáról a gyűrű, ha a balosokkal kell együttműködnie, amennyiben békepártiak. Közben Dabason arról beszélt a miniszterelnök, hogy a választás előtti 24 órában a Fidesz 50 000 aktivistája egyetlen nap alatt 1 millió embert fog személyesen is a választásra buzdítani. Végül az időjárásról. Nagyrészt napos időre van kilátás a gomoly és fátyol felhők mellett, és elsősorban az északi harmadban, valamint az Alpok alján fordulhat elő már csak záporzivatar. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.
We'll be right back. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Juhász Előd zenetörténész szakíró, tévés rádiós műsorvezető kollégámat, aki eláruljuk a hallgatóknak, hogy május 4-én ünnepelte 86. születésnapját. Tehát lehetne ez a mai interjú, amit május 9-én rögzítünk, egy születésnapi interjú is, de én most a Magyar Katolikus Rádió 20 éves évfordulója kapcsán a műsoraidról, a műsoraidhoz kapcsolódó zenékről és legújabb könyvedről, a Zene közelben 10-ről szeretnék veled beszélgetni.
Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen Sallai Éva kolléganő meghívását. Nekem szokatlan, hogy itt a másik oldalon ülök, hiszen én szoktam kérdezgetni, és a vendég, a mindenkori vendég ül itt az én helyemen. Próbálok sorra válaszolni. Valóban május 4-én volt a 86. szülinap. Soha nem csináltam titkot a koromból. A szülinapra a Facebookra kitettem egy természetesen nem saját képet, hanem lányaimnak és unokáimnak a tablóját, hogyha úgy tetszik. És ami engem is megdöbbentett, 400-an lájkolták. Én ezt próbálom úgy magyarázni, ha egyáltalán kell magyarázni, hogy az embereknek igénye van a normalitásra. Mert látnak egy családot, illetve a középgenerációt is, a legkisebbeket, de hát azok is már lassan egyetemisták, és mosolyognak, semmi művi nincsen, nem ilyen hivatalos jópofiság, normálisan ott állnak a lányaim és az unokáim, és úgy látszik, hogy ez tetszik az embereknek. Tehát még egyszer persze mondom, hogy örülök, hogy úgy látszik, hogy a normalitásra igény van.
Ha a műsoraidról beszélünk, nem tudom megállni, hogy ne ajánljam a Magyar Katolikus Rádió hallgatói figyelmébe a Házi Muzsika Déli Báb utcába című május 8-án élőadásban rögzített műsorodat Molnár Levente operaénekessel és tanítványaival, a Párciumi Keresztény Egyetem magánének szakos hallgatóival. Fergeteges volt.
Élmény volt számomra találkozni. Leventét ezer éve ismerem, műsorban is sokszor volt, de nekem mindössze annyit mondott, hogy meglepetés lesz. A meglepetés ez a fantasztikus énekes társaság volt, ifjú énekesek, zömmel hölgyek, szép hölgyek, még ezt is hozzáteszem, és kiderült, hogy életükben először szerepelnek mikrofon előtt, rádióban, élőadásban, úgyhogy le a kalappal Molnár Levente előtt, hogy így elő tudta készíteni ezt a társaságot, hogy hiba nélkül, gond nélkül, simán, örömmel, mosolyogva úgymond lement a műsor, és élmény volt, még egyszer hangsúlyozom, találkozni a sok ígéretes énekessel. Mindig panaszkodunk, hogy Magyarországon az énektanárképzés ilyen-olyan-amolyan, ennek megfelelően az énekes képzés is sántikál, különösen akkor, hogyha a nagyszerű román énekes kultúrához hasonlítjuk, mert ott világhírű mesterek és világhírű énekesek születtek az elmúlt években is. No, én remélem, hogy ezekből a fiatalokból is nagyszerű énekes lesz. Nagyon örültem, hogy sor került erre a találkozóra. Élveztem, jó volt, mindenki mosolygott, és még az időbe is belefértünk.
Hozzátartozott a műsor hangulatához a te rendkívül rutinos műsorvezetésed, ahogy feloldottad a gátlásait a megszólalóknak, ahogy oda mentél hozzájuk, kérdeztél tőlük, beszélgettél velük, és én azt hiszem, hogy a most a Kerengőnek ezt az adását hallgatók egyetértenek velem abban, hogy a Magyar Katolikus Rádióban elhangzó műsoraid, legyen az a Zene közelben, vagy a Házi Muzsika a Déli Báb utcában, nagyon izgalmas résztvevőkkel, szereplőkkel, izgalmas, és ugyanakkor megszeretteted, ahogy már fiatalkorodban a televízióban vagy a rádióban is megszerettetted a muzsikát, a zenét, a klasszikus zenét. Hogy csinálod?
Azt hiszem, hogy semmi titok nincsen. A legfontosabb az, hogy a műsor nem rólam szól, a legkevésbé rólam szól. Én közvetítő vagyok, a szereplő, a vendég és a zenemű között. Tehát nem azért ülök a te helyeden, amikor műsor készítek.
Elülök innen, elülök.
Hanem tényleg boldogan ülök ott, mert a vendégből vagy vendégekből azt szeretném előcsalogatni, ami ott valahol a lélek mélyén van. Tehát nem rólam szól a műsor, és érzek, és nyugodtan ki is mondom, olyan alázatot velük szemben, zenével szemben, és a minket hallgató hölgyekkel és urakkal szemben, hogy ez nekem nem okoz problémát, ez az alapállás. Mindig is ez volt az alapállás. Te komoly zenét említettél, de én nagy zével zenét mondok, mert a zenében nálam abszolút minden beletartozik. A cigány zenétől kezdve a kórus muzsikáig, a popzenétől, a jazzig, a népzenétől, az operáig, tehát hosszan lehet sorolni, ez nálam mind zene. Természetesen ez nem értékítélet, ahogy felsoroltam. Mindegyikben van nagyszerű, és mindegyikben van kevésbé érdekes.
Na ezért is élvezetes hallgatni a műsoraidat, mert nagyon gyakran nem is te döntöd el, hogy milyen zene szóljon, hanem az interjú alanyaid választását követed.
Mert a zene őket is jellemzi, hogyha valóban ők javasolják. Mondok tegnapról egy konkrét példát. Tegnap délután még felvettünk egy Zene közelben műsort is a Magyar Nemzet főszerkesztőjével, Néző Lászlóval, aki, amikor előzetesen beszéltük, hogy miket játszunk be, egy kicsit csodálkoztam. Laci azt mondta, hogy rockzenét, mert ő a legtöbbször rockzenét hallgat, aztán kiderült, hogy sok mást is, és ebből kiindulva beszélgettünk, ő kérdezte előre, hogy miről fogunk beszélgetni. Mondom, hogy rólad, hát te vagy a vendég, és ő maga is csodálkozott, hogy a zenéből kiindulva merre lehetett kalandozni térben és időben, és azt hiszem, hogy ezek talán a hallgatóknak is érdekesek lehetnek, mert számomra jó esetben ezek nagyon izgalmas tanulmányok, ilyen posztgraduális tanulmányok, mert bár nincs előttem a legtöbbször papír, legfeljebb a neveket meg évszámokat szoktam feljegyezni, de ez nem jelenti azt, hogy iszonyatosan ne készült volna fel mindenkiből, és ezzel sokat tanulok.
Előttem itt van egy puska, mert én valójában azon túl, hogy megtiszteltet és veled beszélgetnem, szüknek érzem ezt a fél órát, hiszen annyi mindenről szó eshetne. Most például a legújabb könyved, a zene közelben 10, emlékezetes beszélgetések egy műsorsorozat jeles vendégeivel, alcíme, amiről muszáj szólnom, hiszen a bevezetőt szószegés címmel indul, amelyben megindoklott, hogy miért kerül sor a zene közelben 10 tizedik kötet összeállítására, és engedd meg, hogy idézek egy mondatot belőle, nem kétséges. Én hiszek az írott szavak, gondolatok létjogosultságában. Majd kicsit később így folytatod, sokunk számára semmi sem pótolja egy frissen megjelent könyv illatát.
Szószegés azért, mert a 9. kötetnél magamnak megígértem, hogy ez a vége, mert nem kis munka ezeket összeállítani, és most nem panaszkodom. Nagyon kevés olyan sorozatról tudok, amely 10 év alatt 10 kötetben jelent volna meg. És külön öröm, hogy ezek a beszélgetések mind ebben a stúdióban, a Katolikus Rádióban születtek. Tehát olyan fantasztikus, csúnya szóval kínálat van a nagyszerű emberekből, nem csak muzsikusokból, hanem valóban kiemelkedő egyéniségekből, hogy csak válogatni kell, mert örömmel jönnek az esetek többségében, én meg örömmel találkozom velük. Tehát azért írtam a bevezető élére, hogy szószegés, mert mégis úgy gondoltam, nem tudtam ellenállni, olyan remek riport alagyok voltak az elmúlt hónapokban, és olyan ritkaságok, tulajdonképpen mind a 21 szereplőt, beszélgetőtársat is fel kellene sorolnom. Mindegyik hallatlanul érdekes, sokszínű, talán a végleteket mondom. Szerepel benne volt kollégánk, a legendás rádiós Boros Attila például, aki nagyon ritkán szokott a mikrofonnak ezen oldalán ülni. Szerepel benne többek között Cigány Ildikó, Cigány Gyuri kollégámnak a lánya, aki egyrészt zenetörténész, ugyanazt végezte el, mint én, csak hát persze két generációval odébb, és ő lett a Malévnek első utasszállító pilótája.
Női
voltál. Női pilótája, úgy van. Szerepel benne Demeter Szilárd, aki megosztja az embereket, de miért osztja meg? Azért, mert fantasztikus mélyre lát, és szinte jósolni lehet az ő régebbi nyilatkozataiból, mert azok beváltak. És a leghíresebb mondását szeretem idézni, hogy az íróknál nem az a kitüntető rang, hogy elmegy valaki az irodalmi múzeumba, és ott meghív két-három másik írótársat, és egymást jól eldicsérgetik a bemutató alkalmával, hanem tessék elmenni Szabolcs megyébe, Békés megyébe, kis falvakba, és nem mennek el, mert a kutya nem ismeri őket. Egyébként én ezt azért merem mondani, mert abban szocializálódtam, hogy hónapokig, és sőt évekig jártuk Magyarország kisebb-nagyobb helységeit, falvakat, műfázakban, iskolákban, városokat, és a fiataloknak, általános és középiskolásoknak mi hangversenyeket adtunk, és én voltam az egyik sorozatban, de sok tucat készült belőle, az a valaki, aki próbálta az ott nagy szemekkel nézelődő gyerekek számára elmondani, hogy ez az Egmont nyitány tulajdonképpen miért érdekes, miért rezonálunk rá annyira. Tehát ez egy rendkívül jó iskola, ezért mondom, hogy én boldogan elmegyek a legkisebb faluba is, és szembenézek az emberekkel, fiatalokkal, idősekkel is. De sorolom tovább a neveket. Itt van például a legendás bőrgyógyász professzorasszony, Farkas Beatrix, aki nem csak Magyarországon lett híres, hanem Amerikában is, Nyugat-Európában is, és ilyenkor csak tátom a számat, hogy Úristen, micsoda emberek között élünk. Galambos Erzsi, akit nagyon nagy szeretettel fogadtunk, akkor volt 93 éves, és hát most már múlt időben kell sajnos róla beszélnünk, de sorolhatnám tovább. Marton Zoltán, ugye mindenki az Évát, Zolinak a feleségét szokta interjúolni, és én már régen készültem arra, hogy nézzük meg, hogy működik a Marton műhely. Mert Zoli nélkül az Éva sem tudott volna ennyire magasra felrepülni. Monostori László, olyan atya a Laci atya, aki megtalálja a szót és a témát a fiatalokhoz, mert meg tudja szólítani a fiatalokat. Obádovics Gyula. Ha a középgenerációt kérdezzük, mindenki az Obádovics könyvekből tanulta a matematikát. Generációk abból tanultak, és Gyula bátyám most is 90 akárhány évesen csodás szellemi frissességben él és dolgozik.
Ha megengeded, én kiemelném ebből a legújabb, tehát a Zeneközelben 10. kötetedből Kovács Jánossal készült interjúdat, vagy Rosta Máriával.
Mind a kettőjükről nagyon szívesen beszélek. Kovács Jánost én nagyon nagyra tartom, mint karmestert. Erre nem én jöttem rá, hanem jó példa említeni az, hogy Kocsi Zoli nagyon sokszor rábízta a zenekarát a nemzeti filharmonikusokat, és ma is, ha Kovács László vezéletével hirdetnek egy hangversenyt, az biztos siker. Rosta Mária, no kérem szépen, ez nagyon nagy ritkaság, mert ő nem zenész, nem színész, nem művész, hanem menedzser. Elég, ha azt mondom, hogy a kezdetektől ő menedzselte az István a király rockoperát, és tűzön vizen keresztül neki köszönhető, hogy a mű ennyire elterjedt, és Csíksomlyótól kezdve világkiállításig bejárta Európát. El tudott képzelni Éva, hogy milyen fantasztikus energia, kitartás kellett Rosta Mária részéről, hogy egybe tudja tartani a társaságot, mert például ugye Szörényi Levent és Bródi János nagyszerű alkotók, és mindenki azt hiszi, még mi is annak idején játszottunk azzal a lehetőséggel, hogy amikor az egyik őjüket preferálták, akkor a másikat is szerepeltettük, és vice versa. Tehát mind a ketten szuverén egyéniségek együtt nagyszerűen tudnak dolgozni, és ez többek között Rosta Máriának a menedzserésének köszönhető, hogy ennyire köztudatban van az István a király, ugye 40 éves volt tavaly, másrészt pedig nem sokára Szörényi Levente 80. szülinapját fogjuk ünnepelni. Tudom, el 8 év van közöttünk, és én voltam 86, tehát ő valahol ott 78-79 táján bandukol. Tehát a könyv ilyenekből, és mondhatnám a többieket is áll, azt hiszem, hogy nem csak nekem érdekes.
És azért is nagyon érdekes, mert amit most itt elmondtál röviden, történeteket, ezek teljességükben olvashatók, valóban nem lehet letenni. Én tegnap jutottam a Kairosz kiadó révén itt a könyvedhez.
Tegnap jelent meg, tulajdonképpen ez volt az előbemutatója, és akkor már hadd tegyem hozzá, hogy június, tehát 6.-17. lesz a nagy, nyilvános bemutatója a Magyar Nemzeti Múzeumban. Ez is újdonság. Ha hozzáteszem, hogy orgona zenével, akkor megértik, hogy mire céloztam.
Szeretném bevallani nem csak neked, hanem a rádióhallgatóknak is, hogy hazatértem a könyveddel, nem tudtam letenni, örömmel beszélnék veled akár a Csűrös Csillával készült interjúdról, akár bármelyik interjúdról, a Cigány Ildikó ugyan izgalmas, hogy zenei környezetben nő fel az édesapja és a családja körében, de lám mégis ő egy ilyen számunkra talán veszélyes esnek tűnő foglalkozást választ.
És mindezt hallatlan kedvességgel és nagyon vonzó megjelenéssel teszi. Tehát azt hiszem, hogy ilyenkor a lélek is sugárzik az emberekből, a riportalanyokból.
A tegnapi nap, május 8-a is egy jeles dátum volt itt a Magyar Katolikus Rádió életében, nyílt napot tartott. Ekkor jelent meg a 20 éves a Magyar Katolikus Rádió című kötet. És én az írásodból, amit írsz a műsorodról, egyetlen mondatot idéznék, azt írod, hogy örömteli szolgálat ez. Ritkaság, hogy ekkora tudással, több évtizedes tapasztalattal még mindig szolgálatnak tekinted.
Hát mert az, ez a természetes.
Nem azt mondod, hogy örömmel végzem ezt a munkát, hanem ez egy örömteli szolgálat.
Sőt, ha a vendégem munkát mond, akkor egy picit rávezetem arra, hogy amit csinál, az neki is szolgálat, az neki is örömzene, akár irodalom, akár képzőművészet, akár menedzselés, örömmel teszik. Nem is lehet másképp. Tehát a mi esetünkben, ugye a 20 éves rádióban, ebből én 13. éve dolgozom itt, zárójelben elmondom, hogy nem könnyen jutottam be annak idején, de örömmel, és a kollégák nagyon nagy szeretettel fogadtak, én is élvezem az itteni tevékenységet, direkt ezt mondom, és nem munkát, mert aki hivatásnak tekinti azt, amit tanult, amit csinál, és az nem csak az ő saját öröme, a saját gazdagodását szolgálja, hanem képes továbbadni, ma úgy mondnak, hogy megosztani, az pontosan az a kategória, amit te mondtál, hogy hivatás, alázat, szolgálat.
Így végeztétek a munkátokat a Zene közelben Csiba Lajossal közösen, és most Peresztegi Attilával ugyanezt érzem a műsoraitokban, mint egy folytatása a megkezdett útnak, és a házi muzsika a Déli Báb utcában szintén ezt tükrözi.
Ugyanarról szól, csak éppen másképpen a Zene közelben műsorban vendégeket fogadunk, ők javasolják a zenéket, és beszélgetünk. A házi muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk arról szól, hogy itt van velünk szemben a zenei stúdió, oda jönnek az ifjú és kevéssé ismert muzsikusok, és muzsikálnak. Közben beszélgetünk, olyan, mint egy otthoni találkozás, mint egy otthoni próba, mint egy baráti zene boncolás, így is mondhatnám, mert ha véletlenül elhibázzák az egyik kezdetet, vagy a közepén, akkor nincs az, hogy kivágjuk és kozmetikázzuk, hanem direkt meghagyjuk, hogy így is lehetett volna, úgy is lehetett volna, és az a tapasztalat, hogy ezt a zene vizsgálatot, zene boncolást örömmel hallgatják a hallgatók, mert ilyet máshol ritkán vagy egyáltalán nem hallhatnak.
Igen, nekem is sokszor az az érzésem, mintha ott ülnék zenész lakásába, otthonába, te lennél a vendég, és nem ő, beszélgettek, tehát valahogy ez az alázat, és ugyanakkor óriási tudás.
Erre csak azt tudom mondani, hogy az ember felvérteződik, és jó esetben azt a felvérteződést továbbadja, tovább sugározza. A legjobb esetben pedig, amikor már nem csak arról a témáról, zenéről vagy művészetről van szó, hanem a mögé is tudunk pillantani, hiszen, ahogy Vukán György barátom mondta annak idején oly sokszor, hogy a zene a Jóistennél van. Ha Jóistentől lehozzuk a zenét és továbbadjuk, azt hiszem ez nagyon nagy öröm és szolgálat.
Most így beszélgetésünk végéhez közeledve, hadd térjek vissza a születésnapi fotóhoz a lányaiddal, amelyet ugye föltettél, és nagyon sokan reagáltak rá. Juhász Elődnek hobbija, a rádióhallgatók tudják, az utazás. Utazás, zene, találkozások, emberek, barátságok. Na de mit hallgat Juhász Előd zenetörténész?
Nagyon kevés zenét, ezzel mindenkit megbotránkoztattam. Nincs CD gyűjteményem, nem ülök és nem hallgatom 50-szer végig a Figaro házasságát, bár nagyon szeretem, de amikor úgymond foglalkozni kell, felfrissíteni az ismereteimet, akkor bizony meghallgatom is saját magam örömére is. Nagyon kevés zenét hallgatok azért, hogy a zenével való találkozás mindig friss legyen, és mindig ösztönözzön. Amikor autózom, akkor sem zenét hallgatok, sem rockot, sem úgynevezett komoly zenét, hanem híreket és beszélgetéseket, hogy a világ dolgaival is többé-kevésbé távolról lépést lehessen tartani. A zene nálam teljesen betölti a napot, akár úgy, hogy utazom az autóbuszon, és valamelyik zeneművet végighallgatom magamban. És előre elképzelem, hogy ha arról lesz szó, akkor mi mindenről lehet még beszélni róla. Tehát nem egy külön skatúja, hanem az életünk része. Mint ahogy éppen Néző László mondta tegnap, hogy annak idején azt szerette a tévésorozatban, hogy egyik műfaj után jött a másik műfaj, meglepetés, Mozart, popzene, jazz, és így tovább. Ez az élet. Tehát nem az az élet, hogy mindent beskatujázok, és ide teszem, oda teszem, és nincs átjárás. Igenis, van átjárás.
kedves hallgatóink, Juhász Előd zenetörténész, tévés rádiós műsorvezető kollégámmal május 9-én rögzített beszélgetésünket hallották. Fülöp Csaba, a technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
temető nélkül apró házad van mit ér? A legszebb híd a folyó nélkül van mit ér? És a tűz a meleg nélkül, és a leány a fiú nélkül van mit ér? Termés nélkül termőfölded van mit ér? És a kerted a virág nélkül van mit ér? És az éj az álom nélkül, életed a tettek nélkül van mit ér? És zene nélkül mit élek én? És zene nélkül mit élek én? És zene nélkül mit élek én? Mond zene nélkül mit élek én? Termés nélkül termőfölded van mit ér? És a kerted a virág nélkül mond mit ér? És az éj az álom nélkül, életed a tettek nélkül mond mit ér? És az anya a gyermek nélkül mond mit ér? És a szíved az érzés nélkül mond mit ér? És a nyár a napfény nélkül, és a föld az ember nélkül mond mit ér? És zene nélkül mit élek én? És zene nélkül mit élek én? És zene nélkül mit élek én? Mond zene nélkül mit élek én?
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
1917. június 13-án volt a szűzanya megjelenése Fatimában, amit így ír le Lúcia. Újra láttuk a fénycsóva közeledését, amit villámnak is nevezhetünk, s egyszerre megpillantottuk a tölgyfabokor felett a szűzanyát, mint májusban. Mit akar, kérdeztem. Jöjjetek ide a jövő hónap 13-án is. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, és tanuljatok meg olvasni, aztán majd megmondom, hogy mit akarok. Kértem, hogy gyógyítson meg egy beteget. Ha megtér, az év folyamán meg is gyógyul. Még azt szeretném kérni, hogy minket is vigyen az égbe. Igen, hamarosan jönni fogok Jácintáért és Ferencért, de neked továbbra is itt kell maradnod. Jézus téged akar felhasználni, hogy engem jobban megismerjenek és szeressenek. Meg akarja alapítani a világban szeplőtelen szívem tiszteletét. Akkor egyedül maradok? Kérdeztem elszomorodva. Nem, leányom. Nagyon szenvedsz emiatt? Ne csüggedj el, az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked és Istenhez vezető utad. E szavakat követően a Szent Szűz ismét kitárta kezeit, és ismét kiárasztotta ránk azt a mérhetetlen fényt, amelytől úgy éreztük, mintha Isten jelenlétében lennénk elmerülve. Úgy tűnt, hogy Jácinta és Ferenc a fénysugárban álltak, amely a mennybe emelkedett. én pedig abban a fénysugárban, amely a földet árasztotta el. A szent szűz jobb tenyere előtt egy tövisekkel körülvett szív volt látható, a tövisek mintegy átdöfték a szívet. Megértettük, hogy Szűz Mária szeplőtelen szíve volt az, amelyet az emberek bűnei sebeztek meg, s amelyekért engesztelésre van szükség. Ezután a szent szűz egy titkot közölt velünk. Ebben a jelenésben is szinte a legelső mondata a szűzanyának az volt, hogy imádkozzák a rózsafűzért. Lúcia egy beteg gyógyulását kéri. Szűzanya azt mondja, azt válaszolja, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. Mennyire fontos a testi gyógyuláshoz is a lelki gyógyulás, és a lelki gyógyulás pedig a megtéréssel kezdődik. Az a feltétel, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. De a feltétel a megtérés. Szűzanya megígért a gyermekeknek, hogy hamarosan eljön Jácintáért és Ferencért, de Luciának még itt kell maradni a földön, mert az ő segítségével akarja megalapítani szeplőtelen szívének tiszteletét. Szűzanya megígéri, hogy aki gyakorolni fogja ezt a tiszteletet, annak megígérem az örök életet, és ezek a lelkek kedvesek lesznek a mennyei atya szemében, mint a virágok, amelyeket én állítottam trónjához. És a szűzanya megnyugtatja Lúciát, hogy nem marad egyedül, szeplőtelen szíve mindig menedéke lesz, és az út, amely a Jóistenhez vezeti őt. Mint ha nekünk mondaná a szűzanya, és egyben nekünk is mondja minden szót, amik itt elhangzanak, mi sem maradunk soha egyedül, mi sem vagyunk soha egyedül, szűzanya szeplőtele szíve mindig a menedékünk lesz, és az út, amely Jézushoz vezet minket. Gyerekeknek megmutatta a szent szűz, és a gyerekek megértették, hogy az ő szeplőtelen szívét az emberek bűnei sebzik meg, és ezekért a bűnökért engesztelésre van szükség. 1917. július 13-án volt a harmadik fatimai jelenés. Ezen jelenés alkalmával már jelentős tömeg gyűlt össze. Együtt imádkozták a rózsafűzért, és a gyerekek ezen a tömegen verekedték át magukat, hogy elérkezzenek a jelenés helyére. Lúcia így írja le a harmadik jelenést. Megérkeztünk a jelenési völgybe. Már ott imádkozták a bokor mellett a rózsafűzért. Felvillant a szokásos fény. Egyszerre a tölgyfán állt a szűzanya. Mit kíván, kérdeztem. Azt, hogy a következő hónap 13-án jöjjetek újra ide, hogy imádkozzátok a rózsafűzér királyné tiszteletére tovább a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a világ számára a békét és a háború végét, mert egyedül ő tud rajtatok segíteni. Tessék megmondani, hogy kicsoda, s tessék egy csodát is művelni, hogy higgyenek a jelenésnek. Jöjjetek ide minden hónapban. Októberben megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Csodát is fogok művelni, hogy mindenki higgyen. Aztán néhány dologra kértem. Elfelejtettem, hogy mire. Emlékezem, a szűzanya azt válaszolta, hogy csak imádkozzák a rózsafűzért, s ebben az évben teljesíti a kéréseket. Majd így folytatta. Hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok. Ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a szűzanya szeplőtelen szívén esett sérelmek jóvátételéért. Ezen szavakat mondva újra kitárta karját, mint az előző hónapokban, mintha valami fénysáv hatolt volna belőlük a földre. Egyszerre hatalmas lángtengert pillantottunk meg. Tele volt ördögökkel és kárhozott lelkekkel, mintha átlátszó, izzó, fekete és bronzszínű emberi alakok lettek volna. Tűzben ide-oda úszkáltak. Belsejükből füst és láng tört ki. Az hajtotta őket előre. közben fájdalmukban és reménytelenségükben sikoltoztak és nyögtek. Mindez undorítólag hatott ránk. Nagyon megrettentünk. Ekkor kiálthattam fel ijettemben, amit a jelenlévők is észrevettek. Az ördögöket dermesztő és ismeretlen állati formájuk által különböztettük meg, mintha izzó és átlátszó fekete szén parázsból lettek volna. Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála a szűzanyának, hogy már az első megjelenéskor megígérte, hogy minket az égbe fog vinni. Ha nem tette volna, ijegységünkben és megrettenésünkben szörnyet haltunk volna. Remegve és segítségért esedezve emeltük fel hozzá szemünket. Jóságosan, de szomorúan így szólt. A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a világban az én szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy azáltal megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sok lélek fog üdvözülni, és béke lesz. Vége lesz ennek a háborúnak is. És ha nem hagyják abba az Isten megbántását, 11. Pius pápasága alatt még szörnyűbb következik. Ha egyik éjjel valami különös fény tűnik föl, Isten jele lesz, mert akkor a világot a gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az egyház és a Szent Atya üldözésével fogja büntetni. Hogy mindezt megakadályozzam, majd újra jövök, és kérni fogom Oroszország felajánlását szeplőtelen szívemnek, s az első szombati engesztelő áldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország meg fog térni, és béke lesz, ha nem, tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni. Háborúkat és az egyház üldözését fogja előkészíteni. Le fogják gyilkolni a jókat, a Szent Atya sokat szenved, több nemzet megsemmisül, a végén szeplőtelen szívem diadalmaskodik. A Szent Atya nekem szenteli Oroszországot, s az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Ezt nem mondjátok el senkinek. Tudathatjátok Ferenccel. A rózsafűzér minden tizedéhez fűzétek hozzá. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Rövid csönd következett. Megkérdeztem, nem óhajt semmi mást? Nem, ma semmi mást. Szokás szerint fölemelkedett, s keleti irányba elindult, majd eltűnt az égbolt végtelen távlatában. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, hogy ezáltal egyetlen lelket megmenthet tőle. Most felelnem kell a kérdésre, mondja Lúcia. Honnan nyerte a kis Jácint ezt a rendkívüli vezeklő lelkületet? Azt hiszem, hogy ez elsősorban különös kegyelem volt számára, amit a szűzanya szeplőtelen szíve által Istentől kapott. Azon kívül a poklot szemlélve látta, hogy mit jelent a lelkek számára az örök kárhozat. Sajnos még igazán buzgó személyek se akarnak gyermekek előtt a pokorról beszélni, nehogy megrémítsék őket. Isten azonban megmutatta a három kisgyermeknek, s közülük egyik csak 6 éves volt. Előre tudta, hogy az ijegységtől szinte el fognak ájulni, ha szabad így kifejezni magam. Jácinta gyakran leült a földre vagy a kőre, s elmélkedve mondogatta, ó a pokol, annyira sajnálom a lelkeket, amelyek a pokolba kerülnek, és elevenen égnek, mint a fa a tűzön. Reszketve, összetett kézzel, térden állva ismételte az imát, amelyre a szűzanya tanított bennünket. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Jácinta hosszú ideig térden maradt, és az imát ismételgette. Engem, vagy a testvérét újra és újra magához szólított. Ferenc, Ferenc, nem akarsz velem imádkozni? Sokat kell imádkoznunk, hogy megmentsük a lelkeket a pokoltól. Olyan sokan kerülnek oda.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!